Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, a már előbb hallott részből, Pál apostolnak, Timóteushoz írt második levelének, második részének, első 13 verséből, különösképpen kiemelve a 8. és 9. verset, amely így szól. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyet még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten ígéje viszont nincs bilincsbe verve. Kedves testvérek, erről a szókapcsolatról, kifejezésről, hogy jó katona, édesapám jut eszembe, aki nem könnyű időszakban volt katona, 1952-től 54-ig, amikor nagyon nehezen lehetett kibírni ezt az időszakot, és elhatározták az egyik barátjával, hogy valamit kell csinálniuk, hiszen ez így nagyon nehéz. És a túléléshez eltervezték, hogy hát most ők lesznek az ezred legrosszabb katonái. Ettől fogva mindent félváról vettek, visszabeszéltek, nem hajtották végre a parancsot, hát kaptak is rendesen büntetést, fenyítést, fogdát. Ma a fiatalok megfogalmazása szerint sok szivatást. Ők pedig nagyon büszkék voltak, hiszen elérték a céljukat. Aztán egy idő eltelt, akkor pedig elhatározták, hogy most ők lesznek az ezred mintakatonái. És így is lett, mindenre jelentkeztek, olyat is elvállaltak, amit mások nem, alázatosok voltak, engedelmesek. Jó katonák, minták. Amikor elolvastam Pálnál ezt az igét, hogy Jézus Krisztus jó katonája, akkor ez a, ahogy a Károlyi fordítás mondja, Jézus Krisztus jó vitéze, ez a kis családi anekdóta jutott az eszembe. Hiszen ma erre keressük a választ, hogyan lehetünk mi is Jézus Krisztus jó katonái, jó vitéze. Erre emlékeztetőül elmondom, hogy hol is járunk a Timóteusi levélben, és összefoglalásképpen csak azt említem meg, hogy az idősödő és a fogsága vége felé járó Pál apostol, mint egy lelki hagyatékot ad legkedvesebb és legfontosabb tanítványának, Timóteusnak. Atyai, pásztori tanácsokat ad az életvitelére, a gyülekezet vezetésére, az emberekkel való bánásmódra és az evangélium melletti kiállásra. Sokan elfordultak Páltól, ezt szomorúan állapítja meg, és írja Timóteusnak, és ezért fogalmaz ilyen mély üzeneteket most ebben a részben. Éppen azért, hogy vállalja Pál apostollal együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Ezek a motívumok többször visszatérnek a timóteusi levelekben, ismétlődnek ezek a szófordulatok, hogy állj elő, ne szégyeld, harcold meg, szenvedj, küzdj. Mondhatni, egy igazi célja van Pál apostolnak, megerősíteni, bíztatni Timóteust, hogy maradjon meg az ige mellett, tartson ki, és adja tovább az evangéliumot, hogy a gyülekezet is megmaradjon. A 20. század egyik nagyon fontos alakjának, Sós Gézának, az SDG vezetőjének is ez volt az egyik vezérigéje, mozgalomnak is. Légy Krisztus Jézusnak jó vitéze, róla szóló könyvnek is ez a címe. Mit jelent hát vitéznek lenni? Ez a mai kérdésünk, és erre szeretnénk választ kapni. Pál mondani valója alátámasztásául itt már a korábbi levelekben is előforduló képeket használ, a katona, a harcosnak a képét, a sportolónak, az atlétának és a földművesét. Ezt a három szimbólumot, ezt a három foglalkozást vagy magatartást együtt találjuk a Korintusi Levél, első Korintusi Levél 9. részében. Itt összefoglalóan azt akarja hangsúlyozni, hogy Timóteus hősies munkája fáradtsággal és szenvedéssel jár. És eztán jön még egy kép, amit magára az igére is használ, Pál, a bilincsnek a metaforája. Nézzük meg hát ezen a mai napon, hogy hogyan lehet ez életünk részévé, ez a bibliai szakasz, hogyan lesz a mai nap üzenetévé, olyan légkörben, ami nyomasztó számunkra, fárasztó, korlátok között vagyunk, és talán éppen a megfáradás, a fásulás jegyei vannak rajtunk is. Az első kép tehát a katonáé. Erről többször is ír Pál apostol a leveleiben, úgy is, mint egy magatartást, úgy, mint a lelki fegyverzetnek a leírását, a katonáskodás, mint életformát. A Zsoldról ír ki, katonáskodott valaha saját Zsoldján, ilyet is ír. Mit fejezte hát ki ez a kép, hogy katona, jó katona? Pál azért is van most jobban képben a katonákról, hiszen őt is őrzik. A fegyverzetükről, a mozgásukról, a magatartásukról nagyon közeli tapasztalatokat szerzett, hiszen sokszor szállították ide-oda Pált, egészen ugye Izraelből, Cézáreából elviszik Rómába. A közvetlen közelség is inspirálja Pált. A katonai szolgálatban lévők nem számíthatnak könnyű és biztonságos életre. Két irányú az ő figyelmük, két irányú a katonának a figyelme, hogy az édesapám példájában is benne volt, hogy egyrészt felfelé az előjáróknak meg kell felelni, parancsot kell teljesíteni, másik pedig a társaik felé oldalra is kell nézni, hiszen velük van, velük együtt szenved, és velük együtt tudja megélni a bajtársiasságot. Egy régi szerző, Tertullianus így fogalmaz. Egyetlen katona sem úgy megy a háborúba, hogy kényelmes kellékekkel veszi körbe magát, nem kényelmes hálószobából indul csatába, hanem septiben felvert szűkös sátorból, ahol mindenféle nehézség, kényelmetlenség és veszedelem vár rá. A katonai fegyelem felidézése a teljes önátadás nagyszerű példája. Valaki ennek az igének a kapcsán a 20. század háborúit idézi fel, lehet hallani ilyen visszaemlékezéseket mostanában a hírekben is sokat, és abban a nem átlagos viszonyokra nézve csak egyetlen kifejezést használ magyarázatként sok helyzetben, azt mondja, hogy háború van. Más viszonyok az érvényesek, és ezzel mindent meg is magyaráz. A mostani helyzetre is igaz az a megállapítás, amiben éppen vagyunk, hogy nem normális, nem átlagos, nem megszokott helyzetekben vagyunk együtt ebben a járvány helyzetben lassan már egy éve. Alig látunk kifelé ebből a helyzetből. Ma is mondhatjuk talán, hogy háború van. Sok mindent egyszerűen így akarunk megmagyarázni. Járvány van, mások a viszonyok most, máshogyan kell küzdeni. Küzdeni kell nem csak a vírus ellen, hogy a kutatók és az orvosok teszik, hanem nekünk is a szellemi elernyedés, a csüggedés, a megfáradás ellen. És ez nem csak egy fizikai küzdelem egy vírussal szemben, ahogyan éppen a napokban sokat hallunk az oltóanyagokról, vakcinákról, ezekkel kapcsolatos harcokról, dilemmákról, hanem egy lelki harc is az ellenséggel, magunkkal szemben is. Pál apostol azt mondja, hogy a katonának mindennél fontosabb, hogy félre tudja tenni még az életének a dolgait is azért, hogy megfeleljen az előjárójának. Tehát milyenek a mi harcaink? Harcolunk egyáltalán? Szeretnénk-e jó katonák lenni? Bármilyen is a lelki alkatunk a keresztényekre váró konfliktusokat nem kerülhetjük el. Még ha nem is olyan mértékű ez a fenyegetettség, mint amiről hallottunk a hirdetésekben. És ha jó, a Krisztus jó vitézei akarunk lenni, akkor késznek kell lennünk a küzdelemre. Igen, fel kell vállalni. Sokaknak talán nehéz ezt megérteni, de fel kell venni a harcot, ami nem kellemes és nem kényelmes. Ennek a másik aspektusa ennek a harcnak, a küzdelemnek, amikor Pál apostol áttél a római katonáról a görög atlétára, a sportolóra, melyben azt hangsúlyozza, hogy egy versenyző sem fordulhat szabálytalan eszközökhöz. Ha valaki figyeli a sport világát, tudja, hogy ma milyen szigorúan ellenőrzik a sportolókat a doppinggal kapcsolatban. Az olimpiákról nekünk magyaroknak is vannak ilyen emlékeink. Sok példát lehet mondani, de most van a kézilabda világbajnokság, a férfi világbajnokság. S ha valaki egy kicsit is ismeri ezt a sportot, tudja, hogy itt a szabályszerűségnek mennyi apró részlete van. Meg kell állítani egy száguldó, kapura törő, 90-100 kilós ellenfelet úgy, hogy fizikailag szinte ne is érints meg. És főképpen ne sértsd meg a szabályokat. Ez nagyon nehéz. Az áldozatkészség és az önfegyelem mellett a szabálytalanság elkerülése azért is fontos, mert csak egy nyerheti el, csak így lehet elnyerni a babérkoszorút. Itt sem csak a keresztény életnek a mienségéről beszél Pál, hanem a szolgálatnak a jutalmáról, ami a hűség, a kitartás, a belefektetett erő. És hogy a küzdelmünknek van célja, nem véletlen küzdünk, hanem van egy nagy célja, elnyerni a jutalmat Istentől. Ezért kelünk fel, és ezért kell fel egy sportoló, hogy elnyerje azt a jutalmat. A harmadik kép pedig a kemény munkát hangsúlyozza, ami hozzátartozik a földműves élethez. A másik kettővel szemben a földműves munkája talán fárasztóbb és monotonabb, mindig ugyanaz szinte. És sok képet találunk erre a Szentírásban, és amikor a héten a házi csoportban erről beszélgettünk, akkor ehhez tudtak a legtöbben kapcsolódni, leginkább. Átlátható, kiszámítható munka a földművesé. Csak az fog aratni, aki korábban vetett és beletette az ő munkáját. Még az sem 100%, hogy aki vetett, az fog aratni. Sok múlik a körülményeken, az időjáráson, és nyilván azért is kérjük Isten áldását a munkánkra, hogy annak legyen egyszer gyümölcse is. Aki viszont nem vetett, biztosan nem fog aratni. De a földművesé nagyon kemény munka. És még azt is hozzátehetjük, hogy keleten és Izraelben, ahol sokkal sivatagosabb, sokkal keményebb a föld, sokkal nehezebb volt ennek a megoldása, mint nálunk. A keresztény szolgálat is kemény munka, ezt hangsúlyozza Pál Timóteusnak. És azt mondja, hogy nem kell bedőlni a sikerkeresztényeknek, akik azt hirdetik, hogy az Istennel járt út az mindig könnyű, nincsenek rajta emelkedők vagy mélységek. Pál azt mondja Timóteusnak, vállald velem együtt a szenvedést. A földművelő a termésből először részesedik, és visszatér ahhoz a bibliai gondolathoz, hogy méltó a munkás a maga bérére. A három szép kép, különböző kép mégis egyről beszél. Mindhárom példában közös az a mondani való, hogy az elért siker az a fegyelmezettségen, a szorgalmas munkán, az erőfeszítésen és a céltudatosságon múlik. A felvállalt küzdelemnek mindig van eredménye és jutalma. John Stott teológus jegyzi még fel, sosem fogok elállni attól a meggyőződésemtől, hogy nincs lelki nyereség szenvedés nélkül. A lelki nyereséghez hozzátartozik valamilyen módon a szenvedés. Nem kell félni ettől, ahogy a példánkban is láttuk, hiszen ennek mindig van eredménye. A negyedik kép pedig a bilincs, amelyről nagyon szép párhuzamban értesülünk, így ír Pál. Erről szól az én evangéliumom, amelyért én bilincset is viselek, mint egy gonosztevő, Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Szépen csúsztatja át ezt az erős képet Pál saját magáról, az igére és annak természetére. Ezt nézzük most meg. Ha az Isten igéje nincsen bilincsbe verve, akkor ez mire szabadít fel bennünket? Hogyan vagyunk mi az igével? Mi alapján olvassuk? Hozzáférhető számunkra? Kell-e valamilyen rendszer az ige olvasásában? Mit tanácsoljunk azoknak, akik most kezdik olvasni a Bibliát? Nem tesszük-e mi bilincsbe, értsd zárt rendszerbe a Szentírást, ha hozzákötjük valami olvasási módhoz? Az üzenet eljutásának sokféle módja van. Vannak, akik, és ez talán a korunk divatja is, a rövid, tömör, gyorsan elviheti üzenetet választják. Reggel lekapom a polcról az útmutatót, kiolvasom belőle az üzenetet, örülök, ha valami bíztató éppen a mai napra, aztán visszateszem, megyek tovább. Mások a rövid üzeneteket szeretik, mint népszerű, gyakorlatias és könnyen fogható képeket használó mai ige kiadvány, vagy napi igés, útjelzős kiadványok. Mások a telefonos alkalmazásokat szeretik, Biolka, Bibolka, Bible 22, mert azokat útközben is olvashatják. Van, aki pedig marad a papírosnál, mint a Bibliaolvasó kalauz, vagy az útmutató, hogy a reformátusok lapja magyarázatait szereti, amit jó néhány éves Steinbach József püspök kiváló gondolatait tartalmazzák. De sokféleség is mutatja, hogy az ige nincs bilincsbe verve, nincs egy módszer, mindegyik használható és épít. Gazdagok vagyunk. Az igének azonban van egy mélysége, ami önmagában van. Nem a módszer, nem a mennyiség dönti el, hogy jól olvasom-e a Szentírást, hanem hogy milyen mélyre megy le bennem az ige. Ha keresztény képpel szeretném érzékeltetni, akkor milyen mélyre megy a szívembe az ige. Valamit elolvasok, azt csak felfogom, mert megvan hozzá az értelmi képességem, és még a kulturális közeget is tudom értelmezni, vagy mélyre megy bennem az ige. Azt kell tudni ehhez, hogy az Isten igéje élő és ható. Átmegy minden testrészen, változást idéz elő a szívben, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja. Az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És ehhez idő kell. Úgy hozzányúlni a Szentíráshoz, hogy annak legyen súlya az életemben. A bilincs hiánya ezt jelenti, hogy mindaz élővé válik. Legjobb tanácsot talán úgy mondhatnánk, hogy aki most kezdi olvasni a Szentírást, az kezdje az evangéliumokkal, Jézus életével, mert az talán a legfontosabb kiindulópont. És hogy alá támasztam, hogy mennyire fontos az ige helye az életünkben, hogy hol van, hol mélyül el, két zsidó tárgykörből való gondolat van az ő megfogalmazásuk szerint. Van, akik annyira fontosnak tartják a Tórát, hogy ezt mondják. Ha hárman együtt ülnek az asztalnál, az étkezésnél, és nem hangzik el semmi a Tórából, olyan, mintha egy hulla fölött ülnének. Egy étkezésnél azt mondják, hogy nincs olyan, hogy nem hangzik el az ige, mert különben olyan, mintha egy hulla fölött ülnének. Hozzá kötődik az élet az igéhez. És abban is, hogy a zsidó felfogás szerint az ige élő. Nem könyvben és papírban gondolkodnak, hanem mindaz kötőd nekem az életben, változhat. Mintha egy élő alak lenne az ige. Ezt mondja Viski Ferenc lelkész is a híres kis étkezés előtti ige gyűjteményében. Az igét nem lehet szövegként megtanulni, ha csak nem az élet kapcsolódik hozzá. És még hozzáteszi. Ez a gyűjtemény, amit a kezünkben tartunk, arra figyelmeztet, hogy sohasem válhat el a földi kenyértől a mennyei kenyér, amiképpen a kísértő szándékolta ezt a pusztában. aki elválasztja a kettőt egymástól, éhen pusztul. Az ige élő és ható. És azért hívjuk mi magunk is élő kenyérnek, és Jézus azért mondja a saját testét élő kenyérnek, mert ugyanúgy szükség van a lelkünk táplálására, mint a testünknek a földi kenyérnek. Szellemileg, lelkileg elpusztulunk, ha nem olvasunk. Ha nem olvasunk könyvet, irodalmat, szellemileg süllyedünk le. Ha nem olvasunk lelki, építőirodalmat, elsősorban a Szentírást, akkor lelkileg engedünk le. Ezek jó kimutatható folyamatok, és ezért fontos az igével élni. Sokan szokták mondani, hogy ha olvassuk az igét, akkor egy idő után ő fog bennünket olvasni. Mert belemélyültünk az igébe. Olyan, mint egy jó könyv, amit az ember olvas, és belekerül annak a légkörébe, és nem akarja szinte letenni, vagy ha leteszi, már azon gondolkodik, hogy mikor veszi fel újra. Nagyon sok módszer van erre, mi már használtunk ilyet a gyülekezetünkben is sokszor. Említetjük a zsoltárokkal való együtt imádkozást, vagy a tanítványság iskolájában mindazt, amit tanultunk. Én most csak kettő ilyet mondok. Ha nem értjük az igét, akkor ne hagyjuk. Legyünk ebben is harcosak, küzdjünk meg érte, olvassunk róla. Itt vannak a gyülekezetünkben tanult lelkészek, teológusok, vallástanárok, hitoktatók, doktorok, teológián tanító tanárok. Kérdezzünk, menjünk utána. Mert csak akkor érthetjük magunkat és a helyzetünket, hogyha kérdezünk, ha utána megyünk, ha nem hagyjuk magunkat. A másik pedig, hogy mit is jelent a bilincs nélküliség, hogy engedjük bele magunkat az igébe. És ne csak meg akarjuk érteni az első fázist, amikor csak úgy kinyitjuk kulccsal a bilincseket, hanem vegyük is le. És ereszkedjünk le, mint egy kútba, és időzzünk ott, és forgassuk magunkban. És lehet, hogy nem kapunk mindenre választ, de keressük ezt szenvedélyesen. Mert ennek van értelme, ahogy láttuk a háromféle megközelítésben is, a katonánál, a sportolónál és a földművesnél is. A szenvedélyes keresés, a szenvedélyes kitartásban van a lényeg. Nem véletlenül mondja az ige, hogy Jézus maga volt, és maga az ige. János evangélium elején az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az evangéliumért viselt bilincs nem jelenti az evangélium bilincsét. Olyan ügy ez, amely győzelemre jut attól függetlenül, hogy a látszat másról beszél. Az evangéliumon nincs hatalma semmiféle bilincsnek, feltartóztathatatlanul és megakadályozhatatlanul végzi a maga munkáját. És az evangéliumért való szenvedés jeladása arról, hogy olyan ügyről van szó, amelyet érdemes a szenvedést, és Pál azt írja, még a halált is vállalni. Ebből következik a hitünknek a fókusza, amit Pál meg akar értetni, és tovább akar hagyományozni Timóteusnak, ami így szól. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyen egy bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Pál nem tanítja már Timóteust, hiszen mindent tud. Csak szeriden emlékezteti. Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Ennyi az evangélium. Ez az evangélium szíve. A hit origója, a keresztény életünknek a kezdete. Először azt mondja Pál apostol, hogy erősödj meg a kegyelemben, aztán azt, hogy feltámadt az Úr. A feltámadt Úrral van dolgunk. És még ilyen furcsán írja le, hogy erről szól az én evangéliumom, melyet még bilincseket is viselek, mint egy lator. Ezt a szót használja itt, ami Jézus mellett megfeszített gonosztevőkre is utal. Mint egy bűnöző, mint egy gonosztevő, ezt tartják rólam mások. Pál evangéliuma, Krisztus evangéliuma. Ez egy és ugyanaz, a kettő. Minden keserűség, kis hitűség, szomorúság, járvány ellen itt van a dicsőséges evangélium. Jézus Krisztus feltámadt a halálból. A rövid bizonyságtétel talán egy ismerős hitvallás részét képezte abban a korban, vagy katehetikai formula volt, hiszen ezzel kezdődik a római levél, az első versekben ez a nagy levél pontosan, szinte szó szerint ezzel kezdődik. És milyen furcsa az élet, hogy Pált éppen a megfeszített, de feltámadott Dávid fiáról szóló jóhír prédikálása juttatta a római börtönbe. Meg lehet kötözve a kezünk, de a szívünk nem. És nagyon szép ez a hitvallása is, hogy a választottakért, a hívekért, a testvéreért mindent képes elviselni. Ez gazdagítja meg az apostol szavainak az értelmét. Sokan vannak úgy keresztény családokban is, hogy van olyan családtagjuk, rokonuk, talán egészen közel is, aki nem hívő. Nem is csak, hogy nem hívő, hanem elutasító. Nagyon távol van ezektől a dolgoktól. Amiben mi benne vagyunk, ami a szívünket, életünket kitölti, másoknak az távoli. És ez nagyon nehéz talán beszélni ezekkel az emberekkel, de biztosan bennünket ez az ige, hogy igen, nincsen bilincsbe verve Isten igéje. Az evangélium nyugodtan, beszéljünk róla, hozzuk elő, mert az nem tér vissza üresen. És ha látszólag nem történik semmi, sőt, esetleg még nagyobb elutasítás vagy haragot érzünk, akkor is bízzunk abban, hogy az Isten igéje eléri a célját, hogy az gazdag, és ne legyünk kishitűek ebben, hanem merjünk előállni, hogy Pál apostol előállt. Igen, ez a furcsa, megmagyarázhatatlan, mások számára érthetetlen dolog az életünk alapja. Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És a végén található még egy himnusz is, egy ismeretlen Krisztus ének, melyet máshol nem találunk, amit valószínűleg maga Pál írt. Hitvallóknak és mártíroknak szolgáltott vigasztalásul ez a kis versike. Két soros epigrammából áll. Krisztussal való meghalás és feltámadás alapgondolata, amelyet Pál már a római levélben kifejtett a keresztséggel kapcsolatban. Meghalunk a bűnnek, és feltámadunk az új életre. Ezt mondja a keresztségről. Ha Krisztussal meghaltunk, Krisztussal akkor fel is támadunk. Akkor ő benne él, bennünk él. Ha ez így igaz, akkor Krisztussal szenvedve kell várnunk a vele együtt való megdicsőítetést is. Nagyon szép ez a párhuzam. Ha vele együtt haltunk meg, vele fogunk élni is, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő megtagad minket, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Ízlelgessük ezt a himnuszt, melynek ellentét párjai jól adják vissza a hit igazságait. Ezt a himnuszt énekelve lehetünk Jézus Krisztusnak jó katonái, vitézei, hiszen erre van szükség. Most kell felkészülni arra az időszakra, amikor lehet, hogy nem lesz a kezünkben ilyen szabadon a Szentírás. Amikor tényleg választás elé kerül az életünk, hogy megtagadjuk, szégyeljük a mi Úrunkat, vagy megvalljuk. És ahogy mondtam, használjuk ki a bizonyságtételre azt a tényt, hogy az Isten igéje nincsen bilincsbe verve. Szabadon mondhatjuk, idézhetjük és megoszthatjuk egymással vigasztalásul és bátorításul, erősítésül. Nincs már messze az az idő, amikor újra találkozhatunk egymással, ugye a gyülekezet közösségében is. Várjuk ezt az időt, és igényeljük is az életünkben. És az az idő sem, amikor elnyerhetjük a hervatatlan koszorút a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Így legyen ez a mai napon, így legyünk Jézus Krisztusnak jó vitézei, és örüljünk annak az evangéliumi gondolatnak, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve, és így mi sem. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked megölt és dicsőségesen feltámadott bárány, hogy mi életünknek is lehet az a célja, hogy ott legyünk a mennyegzőn, lássuk közvetlenül is azt, aki meghalt és feltámadt értünk, és hogy legyen mindig előttünk ennek a célnak a valósága. Köszönjük neked, hogy táplálsz bennünket a te ígéddel, hogy nem hagysz bennünket ellustulni, hogy élő kapcsolatra hívsz bennünket. Nem azt akarod, hogy okoskodjunk egy régi könyv alapján, hanem hogy megéljük a hitet, hogy élővé váljon számunkra. De azok számára, akik megették a tekercset és életté vált bennük, hogy legyünk mi is ilyen fogyasztók, Urunk, akik élünk a te igéddel, magunkhoz vesszük, belénk jön, átjár bennünket, és még ennek hatása is lehet másokra. Kérünk téged, Urunk, azokért a családtagjainkért most, akik ezt nem élték meg, nem élik meg, hanem valahol bolyonganak a világban, furcsán tekintik a mi hitünket, elzárkóznak, bezárkóznak. Szeretnénk kérni azért, hogy nyisd nekünk ajtót feléjük, hogy hogyan tehetünk bizonyságot, hogyan tehetjük a te igédet kedvessé mások előtt. És köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket, hogy sokféleképpen élhetjük meg ennek a valóságát is. Imádkozunk a hiányainkért, ami most betölti még az életünket, és hiszük, hogy elhozod az időszakot, amikor újra találkozhatunk egymással, együtt örülhetünk, együtt dicsérhetünk téged, és együtt oszthatjuk meg a mi hitünknek a valóságait, igazságait. És köszönjük neked, Urunk, azokat a technikai lehetőségeket is, ami által eljut hozzánk az ige most is, és ahogy mi is eljuttathatunk másoknak. Hát, hogy ne becsüljük le ezeket, ne idegenkedjünk, hanem éljünk ezekkel is. Kérünk téged, hogy így légy a mi egyházunkkal ebben a változásban, most a régi elmúlásában és az új születésében. Kérünk az országunkért, az országunknak az állapotáért, a vezetőinkért, te adj nekik bölcsességet, döntéseket és jó döntéseket. Kérünk téged, hogy így vezérelj bennünket a mi életünkben, hogy tudjunk a te jó katonád lenni, aki mindig felfele néz, de másokkal éli meg a közösséget. Tudjunk edzeni, harcolni, mint egy sportoló, és tudjunk arra tekinteni, hogyha vetünk, akkor annak van eredménye és értelme is. És köszönjük, hogy az igéd nincsen bilincsbe verve, hogy hathat az életünkön, és hogy ezt a bilincset, amit mi magunk is hordunk, vagy amiben van a kezünk, az életünk, azt kipattintod, kinyitod, kibontod, és megélhetjük a szabadságot veled. Kérünk téged, hogy így adj jó kimenetelt ennek a járványnak a végét, megoldásokat, hogy együtt tudjunk dicsérni téged, és ezért is hálát tudjunk adni. Kérünk, hogy így légy velünk, és áldj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.